Isten igéjét olvasom a Királyok első könyvének 21. részéből, a 17. és azt követő verseket. Akkor szólt az Úr a tesbítés Illésnek mondván, kelj fel és menj Akábnak az Izrael királynak elébe, aki a Samáriában lakik, íme ott van a Nábót szőlőjében, amelyben lement, hogy azt elfoglalja, és szólj neki. És mondta Akáb Illésnek, megint rám találta ellenségem? És ő mondta, rád találtam, mert te magadat mindenestül arra adtad, hogy gonoszságot cselekedjél az Isten szemei előtt, íme azt mondja az Úr, veszedelmet hozok te reád. Testvérek, a mai ige szakasz roppant izgalmas történetében találunk olyan esemény részleteket és kapcsoló pontokat, amik ránk vonatkoznak, amik időszerűek. Noha óriási távolság választ el bennünket a bibliai történet és a minden napunk között. Egyszerűen egy olyan mindig újból felfellépő, felbukkanó jelenség az, amiről beszél ez a rész, ami a mi életünket is sokszor megnehezíti. Igazságtalanságért. Jogtalanságért. És hiába keresném a jogorvoslást, senki, de senki nem segít. És hogyha azokhoz megyek, akiknek rendet kellene tenni a városban, azok sem segítenek. Mert teljesen korrupt a városnak a vezetősége. Mindent úgy tesznek, ahogy a legfelsőbb parancs azt mondja. Abban a városban, ahol Nábót lakott, az egész vezetőség romlott volt. Senkiről nem olvasom, hogy azt mondták volna Jézabelnek, hogy hát hadd vizsgáljuk meg az ügyet, hogy valóban így van. Kérem szépen, most az az utasítás, hogy rágalmazzuk meg, mondjuk, jelentsük ki, hogy ő az Isten, meg a királyt, a vezetőséget, a legfőbb méltóságokat gyalázta, hogy ez nem így van. Egy ember nem volt, aki ezt elvette volna mondani. A Nábótnak pedig senki nem szolgáltat igazságot. Miről is van szó? Az északi országrész királya, Akáb uralkodik, gyönyörű palotája van, és valahogy a palota mellett van a Nábótnak a szőlője. Ahol a palotának a fala van, mellette egy gyönyörű szőlőskert található. Nagyon szép lehetett az a szőlőskert. Pláne eső után. Emlékszem, annak idején tetszéről mentem motorral föl Tarjánba, többször elkapott az eső, aztán szép napos helyre érkeztem, és amikor érkeztem Tarjánba, ebbe a kis faluba, akkor éppen elvonult az eső, és egy gyönyörű, hegyes, dombos vidék ez, szőlőhegyek egymás mellett, szinte gőzölgött az a szőlőskert, olyan volt az eső után. Eszem jutott, olyan lesz, mint a megöntözött kert, egy ilyen profétai szó is mondja, hogy olyan szép, amikor megöntözve, frissen, erejének teljében ott van a természet. Ilyen lett a Nábót szőlője, és ahányszor ilyen szép időben, vagy nem szép időben a király nézte, azt mondta, hogy ez jó lenne nekem. Milyen jó lenne, hogyha ez a szőlőskert is hozzám tartozhatna. És magához hivatja Nábótot, és mondja, hogy add oda nekem ezt a szőlőskertet. Akár pénzt is adok érte. Ha pedig nem kell a pénz, adok egy ugyanilyen szépet, vagy egy még szebbet adok, nagyobbat is adok. Én szeretném, hogy ez a szőlőskert az enyém lehetne. És amikor nem adja oda, akkor azt történik, hogy erőszakkal elveszik tőle. Erőszakot alkalmaznak rajta, és megölik. És a föld a király tulajdonába kerül. Igazságtalanság érte. Majd látjuk, hogy mi módon éri őt az igazságtalanság. És nincs, aki ő neki segítsen. Mit tegyen? Vagy azt teheti, amit Ara János tett, amikor Úri Lócsiszára találkozott. Nem töröltem, félreálltam, letöröltem, akkor bevert a sára. Vagy ezt, hát nincs mit tennem, hát elveszi a király, odaadom. A királlyal szemben nem szabad ellenkezni. Vagy csendben félreáll, ez lett az okosabb. Inkább engedett volna. De valami oknál fogva, hogy megkötötte magát, és nem adta oda. Nagyon érdekes, hogy ez egy hívő ember, onnan is gondolhatjuk, hogy amikor válaszol az érvelésében, az Úrra hivatkozik, az Úr nevét emlegeti. Ez egy hívő ember, egy szelíd, jámbor hívő ember, nem gondolta volna király, hogy ennek ilyen tartása van. Kiderül, hogy lehet, hogy a hívő emberek szelidek, meg alázatosak, meg engedékenyek is, kedvesek, de tartásuk van. Amikor az Úrról van szó, akkor tudnak akár nemet is mondani. Tudnék, az érvelésében az Istennel kapcsolatos dolgok jöttek elé, nem adhatom oda, mert én ezt örököltem. És azért az Istennel kapcsolatos ez az érvelés, mert nem az apjától vagy nagyapjától örökölte, nem az itt a lényeges, persze, hogy onnan örökölte, hanem a családnak Isten adta annak idején ezt a szőlőt. Amikor bement a nép az ígéret földjére, akkor az Úr osztotta szét a földet. Melyik nemzetségnek? Hol lesz a határa? És a nemzetsége? Belül a családoknak hol lesz a szőlője akár? Én ezt Istentől kaptam örökségként. Ezt nekem Isten adta. Ez egy szent föld, ezért nem adhatom. És ez az Istennek a törvény, hogy mindegyik családnak megmaradjon a földje. Annyira erős törvény volt ez, hogy hogyha meghalt a férfi egy házasságon belül, és nem maradt gyermeke, akkor a férfinek a testvére, ha lehetséges volt, feleségül vette az özvegyet, hogy a gyermek a földet örökölje. Hogy családon belül maradjon a föld. Aki olvasta Rút könyvének a történetét, ott is ez a magyarázat. Egy családon belül kellett maradjon a föld. Ez volt az Istennek a törvénye. És itt, amikor Isten törvényéről van szó, ez az ember a hite miatt nem enged. Mert én az Istennek akarok engedelmeskedni, és arról nem is szó, hogy hogy néznék ez az egész ország, hogy nézne ki, hogyha Istennek az országunkkal kapcsolatos elgondolásait felrúgnánk. És mivel Isten törvényéhez igazodik, ezért igazságtalanság éri. Megrágalmazzák, beferelik, megölik, és földjét elveszik. És ebben hasonlít azért a mi életünk sokszor, vagy többször ehhez a történethez. Bennünket is nagyon sok igazságtalanság ért. Amikor csak arról van szó, hogy mi rövidülünk meg, akkor tudjuk félreállni. Akkor okosabban tesszük, hogyha inkább engedünk. Ha az Isten dolgáról van szó, és Isten úgy indít bennünket, akkor az Isten ügye mellett álljunk ki. A második nagyon izgalmas és időszerű ebben a történetben, ami éppen a most kezdődő, vagy már zajló, vagy robogó választási kampányoknak az időszakához illeszkedik, az az, hogy ez az ember valahogy belekerül a politikába. Ez a Jámbor hívő ember belekerül a politikába. Mert azért, ha minden nincs is itt leírva, itt négy gyűlést tartanak. Úgy böjtöt hirdetek, azt hiszem, egy vallásos országról van szó. De mégis egy népgyűlést tartanak, aminek megvan a maga külső szabályzata, szokása, meg a belső rendelkezések is vannak. Van egy dobogó, egy pódium, ahova fölültetik azt, aki az első helyre kerül, megválasztják, hogy te vagy az első ember, te fogod irányítani, levezetni az egész gyűlést. Bizonyára vannak programok, amiket szépen le kell pörgetni, és ez az ember nem is tudja, hogy hogyan belekerül a politikának a sodrásába. A politika az az, ami a városban történik különben. A polisz azt jelenti, hogy város. Tehát ez nem pártpolitika, akkor is van valamilyen politika. A politikával tartozik mindez, ami az országunkhoz tartozik, a közélethez tartozik. Tehát azért valamennyi féleképpen, valamilyen módon mindjárt bele vagy szerkesztve a politikába. De itt azért több van. Itt ez inkább ahhoz hasonlít, amikor már szóróklatok hangzanak el, programokat kell levezetni, és belekerül ebbe a politikába, és ott besározódik. Ez nagyon időszerű manapság, és itt nekünk hívő embereknek érdemes elgondolkoznunk. Tudnélik, amikor olyan kihegyezett, kiélezett politikai időszakok következnek, akkor két dologra kell nekünk nagyon vigyáznunk. Nekünk hívő embereknek két dologra kell vigyáznunk. Először, hogy ne kapjon el bennünket a politikai láz. Politikai láz. Amiből lesz a gyűlölködés, a vádaskodás, a családi kapcsolatok meglazulása. Rettenetes sok kárt tud okozni egy ilyen időszak a családok életében. A barátok életében. És hogyha bennünket elkap egy ilyen politikai lázak, már nem látunk és nem hallunk, és még egész gyűlölködésbe fajulhat a dolog, hogy a másik nem érti meg, hogy nem képes felfogni azt, hogy azt mondta, ami rágalom, és ez nem így van, és az ember egy párthoz kapcsolódik, és egy pártprogramot fölvesz, és egyszer csak belekerül egy olyan folyamatba, ahol aztán nagyon nehéz megállni. Az ember sodródik az eseményekkel. És közben a lelkében kárt val. A másik véglet a politikai láz mellett a politikai apátia. Engem nem érdekel ez az egész, ami történik ebben az országban. Én már annyit csalódtam, engem már olyan sokan becsaptak. Én nem törődök ezzel. Lesz, ahogy lesz. El sem megyek, amikor majd a voksomat leadhatnám. Ez a politikai közömbösség. A keresztény ember valahogy a kettő között kell, hogy legyen. Nem szabad, hogy belemerüljön ezekbe a dolgokba annyira, hogy a személyisége is változzék, vagy torzuljon, vagy sérüljön. De ugyanakkor, amit meg tud tenni, azt tegyen meg. Én úgy gondolom, hogy egy józan tanács, amit valamennyien elfogadhatunk. Ezt az alapfelosztást, ezt a két véglettől való óvakodást különben Sebestyén jelölt professzor dogmatikájában lehet olvasni. És a Pál apostol azt mondja, hogy aki Istennek akar tetszeni, az nem merül bele, nem bonyolódik túlságosan bele az élet dolgaiba. És én azért tényleg óva intem a testvéreket attól, hogy elkapjon bennünket ez a bizonyos politikai láz, ami aztán heveskedésekbe, gyűlölködésbe vezethetne. Hogy az egzisztenciánkat, az egész létünket, illetve a hívő mi voltunkat valahogy őrizzük meg, és hogyha úgy érezzük, hogy most ez már valahogy a hitünk kérdéseit érinti, akkor próbáljunk inkább visszalépni, hogy megmeneküljön a hitünk. Tudnilik, túlságosan belemerülni a politikába nagyon-nagyon veszélyes, mert nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Igazából, hogy mi van a háttérben, ki kavarja az egészet ebben a világban és a mi országban, ezt azért nem tudom, hogy hányan tudják megmondani, kevesen tudják megmondani. És mi úgy keverednénk bele, hogy naív emberként jókat feltételezünk, és nem tudjuk, hogy a háttérben milyen erők munkálkodnak. De az biztos, hogy olyan erők irányítják ezt az egész világpolitikát, és a nemzetünk politikáját is, amik nem keresztény erők. Ahol, ami drága hitünk, ami megváltó Krisztusunk, ami imádságunk, ami bibliaolvasásunk, ami bizonyságtételünk, az, hogy mi harcolunk a bűnnel, ami saját kis életünkben és a szeretteink életünkben, hogy szeretnénk tiszta életet élni és Istennek tetszeni, hogy a Szentlélek vezesse bennünket, ez olyan közömbös ennek a nagy háttér szervezetnek vagy erőnek, amit nem is tudunk megnevezni, általában a világi politikát irányító erőknek, ami hitünk teljesen közömbös, és olyan célok vannak, amiért oda kell dobni mindent. Még az ember a keresztény hitét is oda dobhatja. Én ismerek embereket, akik olyan tiszta emberek voltak, olyan kedves, tiszta, hívő emberek voltak, átadott életű, Istennek szolgáló emberek, és belekerültek ebbe a politikai örvénybe, és nem tudtak kiszállni. És érezték azt, hogy itt most már a hitem sérül. A hitem sérül, és én így nem tudok Istennek tetszeni. Tehát a politikai láztól óvakodjunk, és ugye a politikai apátiától, közömbösségtől is, ugyanakkor végig kell gondolnunk, hogy mi az, ami keresztény meggyőződésünkhez legközelebb áll. Mi az, ami legjobban segít abban, hogy az Isten országa növekedhessék a mi országunkban. És oda tesszük le a voksunkat, és így próbáljuk Isten országának a munkáját elősegíteni. Ez a szegény nábót belekerült, elkapta a gépszi, mondhatom a politikai gépszi. Egyszer csak ezt az embert oda ültetik a népgyűlés élére. Ő az első ember. Itt a fantáziáknak engedhetnénk, hogyha végig gondolnánk, hogy lehet, hogy voltak neki politikai ambíciói is. Lehet, hogy azért végig gondolt, hogy milyen jó lenne, ha én ott lennék a tribünön. Hát ha ilyen lett volna, most jól megkapta. Mert bizony oda került az első helyre, és ő vezeti az egészet. És mit számít a nagy politikának? Ott a város vezetőségének, hogy neki hitélete van, és az Isten törvényéhez ragaszkodik. Hogy az Úrtól kaptam a földet, és ezt nem adhatom senkinek, hogy Isten osztotta ki az örökséget, hogy Istennek gondja van rám, Isten gondoskodott a családomról, és ez a szőlő, ez annak az eszköze. Mit számít a nagy politikának? Nézzük meg a város vezetősége. Úgy, ahogy van, egy az egyben korrupt. Levelet írt Jézabel, Akáb nevével, megpecsételte azt a gyűrűjével, és elküldte azt a levelet a véneknek és a főembereknek, akik Nábottal egy városban voltak. Ez a város vezető testülete, akik rendszeresen üléseznek, akiknek ott van a kezében a hatalom, a politikai hatalom, a végrehajtó hatalom. Ők azok, akik mindent irányítanak. Mit érdekli őket, hogy Nábótnak van egy megváltott élete, egy hívő élete, és szereti az Úr Jézus Krisztust. Ezek mind század, ezred rangú szempontok a nagy politika szempontjából. És ez az ember megsérül. És látjuk Nábótot, aki belekerült ebbe a örvénylésbe, a politikai sodrásba, látjuk, hogy ott áll besározva. Ott áll, megrágalmazva, hazugságokkal befeketítve. Ez az az ember, aki rágalmazta, káromolta, szidalmazta a vezetőséget. Az, hogy Isten nyilvánvaló, hogy egy teokratikus korszak volt, itt vallásos világ volt. de hogy a politikai autoritás tekintélyt is gyalázza. Ez azt jelenti, hogy rendszerellenes. Jelzem, a hívőket legtöbbször úgy szokták az üldözések idején megvádolni, hogy azt mondják, hogy rendszerellenes. Amikor Magyarországon a Betánia mozgalmát feloszlatták, ezt az ébredési mozgalmat a háború után a kommunizmusban feloszlatták, azt mondták, hogy ezek rendszerellenes. A Szikszai Bénire, az egész Betánia vezetőire azt mondták, hogy rendszerellenes. Úgyhogy kitelepítették Budapestről, a Vérfi erdőben vágta a fát, favágóként dolgozott nyugdíjas koráig. A Nábózra azt mondták, hogy rendszerellenes, rágalmazta a vezetőséget. És gyorsan ítélő szék összeülve kimondja az ítéletet, és megkövezik, és meghal. Persze aztán nem tudjuk megmondani, hogy hogy tudta volna magát kivonni ebből az egészből. De nem olvasom, hogy tiltakozott volna. Amennyire karakán volt és a sarkára állt a szőlő kérdésben, ugyanúgy, amikor ez a politikai örvénylés elkapta, hogy kellett volna mondani, hogy én tovább nem megyek. Eddig elmentem, és tovább nem megyek el. Ott kellett volna megállni, mert aztán utána már nagyon nehéz megállni. Én ismerek olyan református lelkész, aki belekerült egy pártnak a sodrásába, képviselő volt, és két cikluson keresztül olyan elveket képviselt a parlamentben, amik voltak éppen az ő belső meggyőződésével ellenkeztek. Őrlődött és őrlődött benne. Ez mondjuk az egyik példa. A másik példa pedig, még elgondolkoztatóbb, ismerek valakit, egy hívő ember, aki egy hazafias érzelmű párt kötelékébe adta oda a nevét, és egy fényképet láttam, ott van az a pártvezér, aki végsősorban mégiscsak házasságtörő, és mégiscsak parázna, és mellette van egy tiszta, életű, rendes nő, lefényképezve is így kampányolnak. Ez volt az elmúlt évek egyik megdöbbentő fényképe, amit láttam. És ott van Nábót a vezető testület mellett, ott ülnek a vének és a fejedelmek, ott a pódiumon fönt, és ott ül ez a hívember, mit keresed ott Nábót? Talán még az elején mondhattad volna, hogy ezt azért nem. Én nem akarok első ember lenni. És ahogy meg tudtam mondani, hogy nem adom oda a szőlőmet, mondhatta volna, én nem akarok első ember lenni. Én kicsiny ember akarok maradni. Akkor leszek Isten szemében nagy. Hát talán ezt tudjuk, hogy végig gondolom Nábóttal kapcsolatban, és azért bizonyos időszerűségeket fel tudunk fedezni ebben a történetben. Harmadszor nézzük a királyt. A király sok helyen elrontotta az életét. De leginkább a házasságával rontott el az életét. Egy pogány országból vett magának egy asszonyt, Jézabelt. És ez a nő mindig rosszra vitte. Ez egy bálványimádó asszony volt, akinek megvoltak a maga szobrai és ördögi praktikái a vallásos életében. És ahányszor valami fordulatot vett, akár élete, mindig ott volt rossz tanácsadóként ez az asszony. És súgta neki, és mondta neki, és hizelegte neki, és becsapta, rászette. Ő volt az rossz tanácsadója. Rossz szövetséget kötött ez a király. Voltak éppen a házasság, az egy szövetség. Aki meg előtte van, gondolja meg, hogy jó szövetséget kössön olyat, akivel az Isten szövetségében maradhat. Mert hogyha valaki olyanokkal köti össze az életét, és ez nem csak házasságra vonatkozik, hanem bizalmi kapcsolatokra is vonatkozik. sokféle szövetségben ebben a világban. Hogyha valaki olyan szövetsége bonyolódik bele, és odaadja a nevét, az egész lényét egy szövetségbe, nem csak a pénzét, a személyiségét is odaadja, egy olyan szövetségbe, ami az Isten ellenes szövetség, akkor ez szintén kárt okoz a lelkében, és akkor nem fog tudni jó döntéseket hozni. Íme Akáb az a király, aki nem maradt meg az Isten szövetségére, mert rossz szövetséges társat szerzett magának. És hogyha már nem tartozik bele Isten szövetségébe, akkor az Isten szövetségének a könyve nem érvényes rá. Akkor nem tud és nem is akar az Isten szövetségének a könyve szerint élni. Az Isten szövetségének a könyve pedig a 10 parancsolat. Abban pedig van egy nagyon különleges cikkely, ami azt mondja, hogy ne kívánt azt, ami a te fele barátodé. Ez az a cikk, a 10 parancsolatnak a parancsa, második kőtáblán, és a felsorolásban ott van az is, hogy ne kívánt a fele barátodnak a házát, feleségét, szolgáját, szolgáló leányát, ökrét, szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Isten nagyon bölcsen, jó előre elmondta. Tudta, hogy innen indul el minden, hogy megkívánok valamit, ami nem az enyém. Milyen szép háza van a másiknak, és nekem nincs. Bár lehetne az enyém. Lehet, hogy szép az a ház, de nem az enyém. Vagy valaki azt mondja, hogy milyen szép felesége van a másiknak. De nem az enyém, Isten másnak adta. Ilyenkor a hív ember visszaáll. Persze, hát nem az enyém. Annak ide az egyik konferencia alkalmában történt, hogy az ébredés egyik vezetője, ez Borbé Béla, a nagytisztelt úrhoz, oda ment valaki, azt mondta, Béla bácsi, imádkoztam, hogy az úr mutassa meg, hogy ki lesz az én feleségem. De és megmutatta neked? Azt mondja, igen, megmutatta. Meg az a szőke ott. Azt mondja, akkor kérd az urat, hogy mutasson másikat, mert az már az enyém. Hiába szép, hiába szőke, az már nem az övé. Ne kívánd azt, ami a te fele barátodé. Se az ő feleségét. Ne kívánd az ő szolgáját. És ezek mind végelemezhetnénk, noha nincsen szolgasságban már. Szolgáló leányát se, ökrét se kívánd, a szamarát se, a lada szamaráját se kívánd. No, azt már nem nagyon kívánnánk. De az autóját se kívánd. És semmit, ami a te fele barátod. De lehet, hogy szép. Olyan gyönyörű ez a szőlő. De az a náboté. Neked meg van más szőlőd. És örülj annak, hogy van neked más szőlőd. De mivel nincsen benne az Isten szövetségében, mert elszakadt az Isten szövetségétől, mert olyannal van szövetségben, aki számára nem szövetség az Isten szövetsége. Ezért már nem szabad a döntésében. És íme, még ha nincs is ott az asszony, akkor is rosszul dönt, mert az Isten szövetségét csenyőveszi, és megkívánja a fele barátjának a szőlőjét. Azt mondja Jakab a levelében, hogy a kívánság, minden rossznak a gyökere a kívánság. A kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Egy nagyon érdekes pszichológiai, akár pszichológiai fogalmat, vagy folyamatot ír le itt Jakab. A kívánság ezzel kezdi. Amit Isten tíz, ne kívánt, így kezdi a parancsolatot. A kívánság megfogamván beleplántálódik az ember lelkébe. Megfogamván bűnt szül, azt egy teljességre jut, és halált nemz. És ez történik itt is. Minden esetre folyamatok indulnak el. Jó követhető folyamatok, lelki folyamatok, vagy pszichés folyamatok indulnak el ennek az embernek az életébe. Amikor nem teljesül a kívánsága. Mert az az eset állít fenn, amikor nem sikerül az, amit végig gondolt. Pedig már hányszor végig gondolta? Milyen nagy tervei voltak azzal a szőlővel? És most nem jön össze a dolog? És akkor azt olvassuk, hogy hazamegy, és lefekszik az ágyára, arccal a fal fele fordul, és nem eszik semmit. Mert a pszichológusok ezt rögtön le tudják írni, el tudják mondani ennek a kor is mérveit, hogy mi ez. A depressziónak valami fajtája, na enni sem akar. Semmit sem ér az életemnek, nem az enyém akar. Olyan, mint egy duzzogó gyerek. Tehát a felnőtt is ilyen, hogyha kívánsága nem teljes. Azért nem ismerjük ezt, hogy valami nem sikerült. Bele dolgoztuk magunkat egy vágyba. És már annyira bennünk volt, hogy azzal keltünk, azzal feküdtünk, azzal álmodtunk, és akkor nem sikerült, akkor megbetegedtünk bele. De vizsgáljuk csak meg, ez akkor van így, hogyha rosszat kívántunk. Ha valami bűnös kívánság fogalmazódik meg bennünk, és ekkor az ember végtelen állapotba kerül. Tehát amikor ezek a folyamatok elindulnak, és erőt vesznek az ember lelkén, akkor kiszolgáltatott állapotba kerül. Tudnék, az ördögnek kiszolgáltatott állapotba kerül. Akkor már nincs az embernek tartása, nincs lelki tartása, nincs ereje, hogy megálljon, akkor már ide-oda lehet sodorni, lögdösni ezt az embert lelkileg is, mert már talajt veszett le, mert nincs, hogy belekapaszkodjék az ördög, pedig ilyenkor jön és ráveti magát, ez az. És bejön az asszony, bejön Jézabel. De nem te vagy a király, hanem te vagy a király, és mit húzzogsz itt, mit fordulsz a fal felé, add ide a gyűrűdet. És akkor a király tekintélyével, a király hatalmával, a király szigdumával megéri a levelet, és ez halált lesz. A Nábotnak a halálához vezet. Aztán később Akáb halálához is, meg Jézabel halálához is. Nem akartam elrettenteni a gyülekezetet, hogy felolvassam azokat a dolgokat, amiket itt leír Károli Gáspárban, itt a Szentlélek leíratott itt az Ószövetségben. Otthon el lehet olvasni, hogy milyen rettenetes büntetése lett Akábnak, a királynak is, meg Jézabelnek is. Az Akáb történetét hamarosan lehet majd olvasni, amikor egy csatában meghal, és ez szinte szó szerint beteljesedik az ítélet rajta. A Jézabel története pedig még később, fejezetekkel később található, hogy hogyan éri utol őt az isteni igazságszolgáltatás, pedig egy toronyba menekült, akkor jön egy defenesztráció, kidobják az ablakon, és akkor még rettenetes dolgok történnek. Tehát szó szerint beteljesedik az, amit Isten majd elmond a prófétán keresztül. Tény az, hogyha valaki rossz szövetségeket köt, akkor abban a veszélyben kerülhet, hogy Isten szövetségéből kiesik. És annak rossz a következménye. És végül azzal fejezem be ezt a történetet, vagy ennek a magyarázatát, hogy Isten szeme mindent lát. Hogy hol van Isten ebben az egész történetben? Hát, Izrael nem az ő népe. Itt még Izrael az Istennek a népe. Itt még nem vetették el a messiást, még nem jött el Jézus, még nem feszítették keresztre, ez még azelőtt van 700 esztendővel. Tehát ez még teljes erővel érvényes, hogy az Istennek a népe ez, és teokrácia kell, legyen Isten törvénye kell, hogy megvalósuljon. Akkor miért engedi, hogy egy városban egy egész képviselő testület egy emberként jogtalanságot kövessen el, sőt, a törvényt is meg erőszakolja, és ezt az embert kivégezze. És mégis azt mondom, hogy még hogyha egy úgynevezett justice mord, a törvény megölése következett volna is be, Isten szeme mindent lát. És Istennek nem lett kisebb a hatalma egy kicsivel sem. Mert Isten bármit megtehet, amit meg akar tenni. De nem akar mindent megtenni, amit megtehet. Tehát az Isten hatalma az nem kisebb. De hogy ő mikor alkalmazza az ő hatalmát, az ő szuverén joga és elgondolása alapján történik. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy most Isten meghalt ebben a városban. Mint hogy Nietzsche gondolja, hogy meghalt az Isten. Nem halt meg az Isten. Ő mindent tud és mindent lát. És azért Isten ugye megy előre valamilyen módon, titokzatos módon, amit mi nem tudunk megmagyarázni. Egyszer majd ezekről a témákról beszélve, majd el fogok mondani egy nagyon izgalmas történetet, hogy Isten gondviselése és igazságszolgáltatása hogyan működik ebben a világban. De az biztos, hogy Isten ügye azért megy előre, és Isten azért cselekszik, csak nem úgy, ahogy az ember elgondolná. Mert mi azt mondanák, hogy na most egy sereg angyal jöjjön, és akkor ezt az egész képviselőtestületet szét kell szórni, és akkor már ott hazamegy. És nem így történik. De azért Istennek nem rövidült meg a keze akkor sem. A napokban olvastuk Keresztelő Jánosnak a történetét. Istennek egyik legnagyszerűbb embere volt, az Ószövetségben a legnagyobb személy Keresztelő János. És a Heródes király elfogadja és börtönbe veti. És a nagyon nagy lelki krízisbe kerül ez az ember. A tanítványait odahívatja, menjetek Jézushoz, kérdezzétek meg, te vagy a messiás, hogy más várjunk. És azért nem abban rendült meg az ő hite, hogy Jézus a messiás, vagy nem, hanem hát nem úgy történnek a dolgok, ahogy én ezt elgondoltam. A messiás nem így szokott cselekedni, az én elképzelésem szerint. Hogy miért nem úgy történnek a dolgok, ahogy akarom, de hogyha nem is úgy történnek a dolgok, ahogy én azt akarom, vagy elgondolom, azért történnek a dolgok. Csak az Isten elgondolása szerint. Miután Nábót meghalt, utána a király nagy léptekkel megy, hogy elfoglalja a szőlőt. És itt az elsötétül valami, és előtt áll a próféta. Megint előtt áll az Isten embere. Nem tudok megszabadulni a prófétai szótól. Én vagyok az az ember, aki nem tudok megszabadulni a prófétai szótól. Járnám tovább az én életemet, különböző utakat keresek, és újabb kapcsolatokat, és Isten embere mindig elém áll. Ha nem Isten ember, akkor a prófétai szó úgy, hogy valóan meghalom az Istennek a szavát. Hogyha nem az ige hirdetésben, ha nem egy bizonyságtétel, a lelki ismeretemben szólal meg az Istennek a szava. Na a prófétai szó mindig megszólal, mert Isten ott van. Nem avatkozott bele a képviselő testület munkájába. Az egész vezetőséget hagyta, hogy tegye azt, amit tesz, és menjen lefel a romlásba. Mert ez a városnak a romlását jelenti. Hogy önmagukat döntsék pusztulásba, és engedi, hogy a király is önmagát pusztulásba döntse meg Jézabel is. Ez mind engedi. De az nem azt jelenti, hogy semmit nem tesz. Mert ott van a prófétai szó. Éppen amikor el akarja foglalni a szőlőt. Éppen be akarja. Kis kerti kaput ki akarja nyitni. És elé áll Illés. Onnan gondolom, hogy nem tud szabadulni a prófétai szótól, hogy azt mondja, hogy megint rám találtál, én ellenségem. Megint rám találtál, azt jelenti, hogy eddig is mindig rám találtál. Te voltál azt, hogy mindig elém álltál, és mondtad, és az Isten elől nem tudott elmenekülni. Testvérek, a prófétai szó elől nem lehet elmenekülni. Az ember tudva élni. Pláne bennünket. Bennünket aztán különösképpen. Bennünket nagyon utolér az Isten beszéde, mert bennünket már megragadott, mi már ismerjük, mi már nem tudjuk ezt összekeverni mással. Mi már tudjuk, hogyan remeg a mi szívünkben az Isten szava. Befejezem azzal, testvérek, ne gondoljuk azt, hogy a Nábót életében minden tönkre ment. Hogy mindennek vége. A teste a sírba került, de ő maga, aki a testben volt, az nem veszett el. Ne gondoljuk azt, hogy akik mártíromságot szenvedtek a Krisztus ügyéért, azoknak megsemmisült az élete. Nem, hanem Krisztus átölelte őket, és átvitte őket az ő országába. Ne gondoljuk azt egyáltalán, hogy a földi életünk, amikor véget ér, akkor minden megszűnik. Hogyha ezzel Krisztushoz tartoztunk, akkor ő nem hagy bennünket a halálban, hanem magához visz az ő csodálatos országába. És az emberi gonoszság tombolni fog még ebben a világban, és egyre jobban tombolni fog az emberi gonoszság ebben a világban. És sajnos úgy látom, hogy az emberi gonoszság tombolása növekedni fog ebben az országban is. De Isten akkor is ott van, és az övéit szereti, és megőrzi, és megtartja. Isten az övéit megtartja, hogyha borzalmas kínok közt kell átmenni a másik világba, akkor is. Isten az övéit megtartja, hogyha rettenetes betegség az, ami elveszi az életkedvünket, az erőnket, a tudatunkat, Isten akkor is az övéit meghagyja. Valahogy meg kell halni, valahogy át kell menni ebből a világból a másikba, de a hív ember egy olyan másik világba megy, ahol nincs betegség és nincs fájdalom, nincs megkövezés, nincs rágalmazás, nem fogják bemocskolni az embert. Isten tehát cselekedett, és az ő kedves emberét átölelte és átvitte az ő országára.